Dr. G.V. Hamilton néven élt, és elcsendői címmel és telefonszámmal csináltatott magának névjegykártyákat. 2 perc alatt kitalálja az ember, hogy semmilyen cím, semmilyen telefonszám nem létezik. Kicsit dörzsölte fickó, nem lepleződik le ilyen könnyen. Azután a fickó minden bizonnyal nem állt jól anyagilag. 14 összehajtogatott kis bankjegy, és mintegy $2 apró pénz. A kulcs tartóján nincs sluszkulcs, sem bankszéf kulcs, még lakáskulcs sem. Minden, amilyen volt, egy bőrönt kulcs, és 7 reszelt jélt tolvaj kulcs. A reszelés meglehetősen friss. Úgy érzem, azt tervezte, hogy egy kicsit fosztogatja a szállodát. Gondolja, Fleck, hogy ezek a kulcsok használhatók lettek volna maga lebújjában? Fleck oda ment, és a kulcsokat bámulta. 2 közülük megfelelő a nagyságú, mondta. Ránézésre nem tudnám megállapítani, hogy használhatók-e. Ha minden nyitó kulcsot akarok, azt az irodából szerzem. Magamnál csak 1 tolvaj kulcsot hordok. Csak akkor használhatom, ha a vendég elment. Kivett egy kulcsot a zsebéből, hosszú láncon függött, összehasonlított és megrázta a fejét. Használhatatlanok további reszelés nélkül, mondta. Túl sok fém van rajtuk. Frincs leszórta a hamut a tenyerébe, aztán lefújta róla, mint a port. Fleck visszament ablak melletti székéhez. Következő pont, jelentette be Kriszti Frincs. Nincs hajtási engedélye, sem bármiféle más személyazonsági igazolványa. A felső ruházatának egyetlen darabját sem vásárolták el Centróban. Valamiféle trükkje lehetett, de nem látszik olyan személyiségnek, aki csekkekkel szélhálmoskodott. Maga nem látta őt fénykorában, vetette közbe Bifusz. És egyáltalán, ez a szálloda nem megfelelő terep az ilyesmire, fűzte tovább Frincs. Rossz hírnévnek örvend. Na, azért várjunk csak egy kicsit, szólt közbe Fleck. Frincs egyetlen mozdulattal elvágta továbbiakat. Minden szállodát ismerek a fővárosi kerületben, Fleck. Hozzátartozik a foglalkozásomhoz. $50 meg tudnék szervezni egy 2 striptiszt. Szerelmi jelentel egybekötve ennek a szállodának bármelyik szobájában. Egy órán keresztül. Ne ugrasson hát engem, és ne játssza meg magát. Maga megkeresse maga kenyerét, én az enyémet. Éppen ezért értük egymást, ugye? A pasinak volt valamilyen, amit nem mert magánál tartani. Ez annyit jelent, hogy tudta. Valaki üldözi, és az illető már szorosan közelében van. Ezért ajánlott a Marlowe-nak $100, hogy őrizze meg számára azt a bizonyos valamit. De nem volt nála annyi pénz. Úgy kellett határoznia tehát, hogy Marlowe-t beveszi a buliba. Lopott észre nem lehetett. Félig meddig törvényesnek kellett lennie. Így van, Marlowe. A félig meddiget nyugodtan elhagyhatja, feleltem. Frincs enyhén elvigyorodott. Valami olyasmi lehetett, amit simán vagy felgöngyölve tartott a telefondobozban, a kalap szalagjában, a bibliában, vagy egy hintőporostobusban. Nem tudjuk, megtalálták-e vagy sem. De azt tudjuk, hogy nagyon kevés idejük volt. Nem sokkal több, mint egy fél óra. Doktor Hambledon volt a telefonáló, mondtam. Akkor maga megtalálta a dolog nyitját. Másképpen nem is lenne értelme. A gyilkosnak vagy a gyilkosoknak nem lett volna sürgős, hogy megtalálják a hullát. Miért kértek volna meg valakit, hogy jöjjön fel Hamilton szobájába? Frincs Fleckhez fordult. Van valami lehetőség ellenőrizni a látogatókat? Fleck komoran rázta fejét. Nem kell elmennie senkinek a pulton mellett ahhoz, hogy a lifthez jusson. Bifusszolt közbe. Ez lehetett az egyik oka annak, hogy éppen idejött. No meg a családias légkör. Úgy van, hagyta rá Frincs. Akárki ütötte is le. Szabadon jöhetett, mehetett, anélkül, hogy bárki kérdőre vonta volna. Egyed a szobaszámot kell tudnia. És körülbelül ennyi mindaz, amit mi is tudunk. Így van, Fred? Bifusz bolintott. Én is hozzáadtam a magamét. No, azért nem csupán ennyi. Itt van egy szép paróka. De mégiscsak paróka. Frincs és Bifusz egyszerre fordultak meg. Frincs ért oda hamarabb a halotthoz. Óvatosan leemelt az álhajat és füttyentett. Kíváncsi voltam? De most már értem, mind vigyorgott az átkozott orvos. Ezt nem is említett a nyomorult. Látja, mit én látok, Fred? Mindössze annyit látok, hogy a tagnak egyetlen szál haja sincs, állapította meg Bifusz. Maga talán nem is ismerte, Millévei Merston. Ég Devor galériének egyik felhajtója volt. No persze, tényleg, kuncogott Bifusz. Áthajolt az ágyon, és gyengéden megérintette a halott kupasz fejét. Hol voltál egész idő alatt? Mi lövég? Olyan régen nem láttalak benn, hogy egészen elfelejtkeztem rólad, pajtás. De te jól ismersz engem, hiába, aki egyszer puhány öregem, az mindig is az marad. A férfi az ágyon öregnek, megviseltnek látszott, egészen összeaszottnak a paróka nélkül. A halál sárga állarca merev ráncokban kezdett az arcára rajzolódni. French csendesen hozzátette. Nagy kő esett le a szívemről. Ez a nyomorult nem ad napi 24 órai munkát számunkra. A pokolba vele. Visszahelyezte a parokát a hulla egyik szemére. Felállt és ellépett az ágytól. Magukkal végeztem. Fordult hozzám és Fleckhez. Fleck is felállt. Köszönet a gyilkosságért, kedvesem, hajolt meg előtte Vifusz. Amennyiben további hasonló esetek előfordulnak dicső szállodájában, ne felejts el igénybe venni szerény szolgálatainkat. Ha nem is jó, de legalább gyors. Fleck átment a keskeny hallon és kinyitott az ajtót. Kikísértem az úton, a liftig nem beszéltünk. Lefelé menet sem. Együtt mentem vele kis irodájába, sőt, befelé is követtem. Becsuktam, magunk mögött az ajtót, meglepetnek látszott. Leült az íróasztalához, és a telefon után nyúlt. Bejelentést kell tennem a helyettes igazgatónak, mondtam, hogy megkérdezte, kíván valamit? Megnyugodtam a cigarettát, rágyújtottam, és lágyan átfújtam a füstöt az íróasztalon, csak ennyit mondtam. $150. Fleck figyelő kis szeme kerek lyukká vált, kifejezéstelen szürkült arcában. Rossz helyen tréfálkozik, vetette oda. Annak a két komédiásnak a jelenete után már azokra gondolok ott fenn az emeleten, alig ha venni rossz néven, ha tréfálnék. De most éppen nem vagyok tréfás kedvemben. Dobolni kezdtem az íróasztal szélén, és vártam. Kis izzadság csöppek jelentek meg Fleck arcán, aprók a bajusza fölött. A dolgom után kell néznem, jelentette ki, ezután még rekedtebben. Na, gyerünk kifelé! Ez aztán a vagán kis ember, mondtam elismerőn. Dr. Hamiltonnak $164 készpénz volt a tárcájában, amikor átkutattam, ő pedig 100-at ígért nekem, előlegként a megbízatásomra. Emlékszik? Na! Most még ugyanabban a tárcában csak $14 volt, és én valóban nyitva hagytam a szobája ajtaját. Valaki más zárta be, maga volt az Fleck. Fleck megragadta székének a karfáját, és erősen megszólította. Hangja, mintha mély húrból jött volna. Semmit sem tud bizonyítani. Kénytelen leszek megpróbálni, Fleck. A portás kivette a pisztolyt az övéből, és maga elé helyezte az íróasztalra. Lefelé fordított tekintettel bámulta, de a semmiféle üzenetet nem küldött neki. Így hát ismét felém irányított a tekintetét.
Fele, fele! No?
Mondta megtörten. Egy percnyi csönd következett. Majd Fleck elővette öreg kopott pénztárcáját és beletúrt. Egy marékra való pénzt szedett ki belőle, kisimította bankókat, az íróasztal szélén szétosztotta, két halomba rakta, és az egyik halmot felém tolta. Az egész 150-et akarom, toltam vissza. Az ember egészen meggörnyedt a székében, és az íróasztal sarkát bámulta. Hosszú szünet után felsóhajtott, összerakta két halmot, és úgy tolta oda nekem. Nem sok hasznát vette szegény feje, mondta. No, vigye a dohányt is, tűnjön el. Emlékezni fogok magára, pajtás. Az ilyenfajta fickoktól felfordul a gyomrom. Honnan tudjam, nem szedett el tőle már $500 előzőleg. Én az egészet elvettem volna, ami nála volt. Ahogy a gyilkosok tették volna, ha pénz kellett volna nekik. Miért hagytak volna ott $14? Hát én miért hagytam ott a $14, mit gondol? Fleck bizonytalan fáradt mozdulatot tett a kezével. Elszedtem a pénzt, megszámoltam és visszadobtam neki. Azért, mert maga benne van a buliban, és ki tudta számítani, hogy legalább a szoba bérének is még valami apró pénznek kell lennie nála. A zsaruk ugyanezt tételezték fel. Tessék, itt van, nekem nem kell a pénz. Nekem más valami kell. Fleck nyitott szájjal bámult rám. Tegye el a dohányt szem elől, szóltam rá. A pénzért nyúlt, és begyűrt a tárcájába. Mi az a más valami? Kérdezte. A szeme kicsiny volt, és a tekintete gondterhelt. A nyelvét kidugta az alsó ajkára. Úgy látom, hogy maga nincs valami alkuképes helyzetben. Efelől viszont tévedhet. Ha most nekem vissza kellene mennem oda, és elmondanám Christy Finchnek és Bayfusznak, hogy én már előzőleg fenn voltam, és átkutattam a holttestet. Még ő előttük legfeljebb jól összeszidnának, de megértenék, hogy nem csupán kérkedésből csináltam. Tisztában lennek azzal, hogy valahol a háttérben lehet egy ügyfelem, aki megpróbáltam védeni. Gorombá letolnának és dühöngenének, ez valószínű, de maga nem ezt kapná, kedvesem. Abbatan beszélt, és figyeltem, hogy a nyírkosság bágyat fénye hogyan ül ki az emberke homlokára. Nagyot nyelt. A szeme betegesen csillogott.
Adja abba a prédikációt, mondta, és játszunk nyílt kártyákkal.
Hirtelen farkas módjára vicsorogni kezdett. Kicsit túl későn érkezett ahhoz, hogy megvédje a nőt, nem? A zsíros mosoly ismét visszatért az arcára lassan, de vidáman. Eloltottam a cigarettámat, újat vettem elő, és végig csináltam az összes fölösleges, apró mozdulatokat, amik vele járnak, csak hogy mentsem a tekintélyemet. Meggyújtottam a cigarettát, megszabadultam a gyufától, egyik oldalra fújtam a füstöt, mélyet lélegeztem, mint a kis iroda egy hegytető lett volna, kilátása a háborgó tengerre, vagyis igénybe vettem szakmám minden kis mesterkedését, hogy húzzam az időt. Na jó, szólalta meg végül, elismerem, hogy nő volt, elismerem, hogy fent kellett lennie, mielőtt az a férfi meghalt, ha ez magát boldoggá teszi. Viszont az az érzésem, hogy éppen azért szaladt el, mert a látvány megdöbbentette. Ó, bizonyára, hagyta rám Fleck komiszkodó hangon. A zsíros, gúnymosoly egész idő alatt nem távozott az arcáról. Avagy talán azért, mert ebben a hónapban még egyetlen fickót sem nyírt ki jégcsákánnyal, és kijött a gyakorlatból. De miért vette volna a kulcsát? Ezt inkább magamtól kérdeztem. És miért hagyta az íróasztalon? Miért nem ment el azonnal is hagyta a fenébe az egészet? És ha azt hitte, hogy az ajtót zárva kell hagynia, miért nem dobta a kulcsot egy homokkorsóba és fette le? Vagy vitte magával, és vesztette el? Megtehette volna. Miért csinált bármit is a kulccsal, amit kapcsolatba hozhatta az a szobával? Visszafordítottam a tekintetemet Lekre, és mereven bámultam rá. Ha csak, folytattam, ha csak, meg nem látta őt valaki, amint elhagyja a szobát, már a kulcsa a kezében. És követte, amikor elhagyta a szállodát. Miért tette volna ezt valaki? Kérdezte Fleck. Azért, mert bárki is volt az illető, azonnal bemehetett abba a szobába. Tolvaj kulcsa volt neki. Fleck tekintete rám villant, de azonnal el is fordította rólam. Annak a valakinek, beszéltem tovább zavartalanul, követnie kellett a nőt. Látnia kellett, ahogyan lecsapta a kulcsot az íróasztalra, ahogyan kisétált a szállodába, sőt, követnie kellett még távolabbra is. Fleck gúnyosan mért végig. Hogy honnan szedte ezt a nagy észt? Lehajoltam, és magamhoz húztam a telefont. Úgy látszik, okosabb, ha felhívom Krisztit, és mielőbb túl leszünk ezen, minél tovább gondolkozom az egészen, annál jobban megijedek. Talán valóban a nő ölte meg a pasit. Én nem fedezhetek egy gyilkost. Leemeltem a kagylót. Dr. Fleck keményen rácsapta a nyírkos mancsát a kezem fejére. A telefon ott ugrált az íróasztalon. Tegye le! A kis ember hangja most majdnem zokogóvá vált. Valóban kikísértem őt egy utcán várakozó kocsihoz. Megjegyeztem a kocsi számát, az ég szerelmére cimbora engedélyezene kis lélegzetet. Vadul kutatott a zsebében. Tudja maga, mennyit keresek én ebben az állásban? Cigaretta és szivarpénzt. Alig egy 10 centesnél többet, várjon hát egy kicsit. Azt hiszem, lenézett, és valamilyen piszkos borítékokkal babrálva, végül kiválasztott egyet közülük, és felém hajította. Tessék, a kocsi rendszáma, mondta fáradtan. És ha ez jó magának, akkor nem fogok emlékezni rá. Megnéztem a borítékot. Valóban rá volt firkálva egy autórendszáma. Rosszul leírva, alig láthatóan, Ferdén, ahogyan egy kézben tartott papírra gyorsan lefirkálhatta valaki az utcán állva. 6N333, Kalifornia, 1947. Ennyi állt a papíron. Nos, megvan elégedve? Ez Fleck hangja volt. Csak úgy kiszaladt a száján. Letéptem a számot, és visszatoltam neki a borítékot. 4P327, mondtam találomra, és figyeltem a szemét. Semmi sem csillant fel benne. Semmi nyoma a rejtegetésnek vagy csúfolódásnak. Tehát honnan tudhatom, hogy ez nem olyan rendszám, ami már megvolt magának? Be kell írnia a puszta szavammal. Írja le az autót. Nyitható keddi, nem új, tető felhúzva, 1942-es modell, olyan szürkés-kék színű. Írja le a nőt. Túl sokat kíván a dohányért, kis szaglász. Nem gondolja?
Dr. Hamilton dohányáért. Flecknek hátrált.
Rendben. Hát, haja szőke, fehér köppeny, valami színes himzéssel, széles, kék szalmakalap, sötét szemüveg, magassága körülbelül 160 centi, az alakja, mint egy manökené.
Fel tudná ismerni szemüveg nélkül? Kérdeztem óvatosan. Úgy tett, mintha gondolkozna, aztán megrázta a fejét, nem. Mi is volt az a rendszám, Flecki? Lecsaptam rá, amikor nem figyelt eléggé.
Melyik?
Kérdezte. Áthajoltam az íróasztalán, cigarettahamut ejtettem a pisztolyára. Még erősebben a szemek közé néztem, de már tudtam, hogy le van győzve. Úgy látszott, hogy ő is tudja. A pisztolyáért nyúlt, lefolyta róla a ham.